Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva Isten tiszteletünk kezdetén, énekszóval dicsérjük a mi Istenünket a 24. Zsoltárunk első versével. A 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr bír egész földdel, s minden benne élőkkel. Ének szóval dicsérjük tovább a mi Istenünket a 277. dicséretünknek első három versével. A 277. dicséretünknek első verse így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Látom én, hogy minden
Mi segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök s igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó volt énekelnünk, mennyei édesatyánk, hogy te gondviselő vagy, te szerető vagy, aki vezetgeti az életünket nap mint nap, aki gondot visel rólunk, gondot visel a testi javakról, de gondot visel a lelki élményekről, töltődésekről, táplálékról is. Azért állunk most itt a te szent színed előtt, hiszen ma a te üzenetedet akarjuk hallani. Azt szeretnénk tőled kérni, atyánk, hogy ma szólj hozzánk, tápláld a lelkünket, vigasztald, ha a szomorú, bocsásd meg, ha véteget nyomja, és kérünk, Urunk, ha örömmel van tele a lelkünk, örülj velünk együtt. Oly jó abban az hitben élni, reménységben, tudatban, hogy te nem csak egy megbocsátó, nem csak egy irgalmazó, de egy szerető, és velünk együtt örülni akaró atya vagy. Urunk, bocsáss meg minden bűnünkért, amelynek súlya most nyomja a mi lelkünket. Bocsáss meg azokért a bűnökért, amelyeket gondolatban, szóban és tedben követtünk el, ellened, embertársaink és magunk ellen, az élet ellen. Urunk, te vedd el ezeket a vétkeket. Bocsáss meg, és kérünk, áldj meg minket azzal, hogy többé azokat el ne kövessük. Ezért kérjük, Urunkat, a szent lelkednek vezetését. Add, hogy ne csak a mostani Isten tiszteletet áldja meg a te lelked, hanem egyen-egyenként mindannyiunk életét azzal, hogy te minden egyes nap vezetsz minket, utat mutatsz. Üzeneteddel mindig azt megmutatod, hogy mikor, merre kell menni, mit kell tenni. Szentlélek, Úristen, ezért kérünk, most légy itt közöttünk, és áld meg a mi közösségünket. Légy itt ezzel az Isten tiszteletem. Áld meg a hirdetett igét, és annak hallgatóit. Kérünk, Urunk, a Krisztus Jézusért, légy most itt közöttünk. Amen. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva, most hirdetni kívánok közöttetek, írva található Sámuel első könyvének, 8. fejezetének, a 10. versétől a 22. verséig következőképpen. Tekintettel a hosszabb ige szakaszra, ülve hallgassuk végig. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a királynak a joga, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz, meg lovasaihoz fogja be. Ők futnak majd harci kocsia előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokká 50 ember felett. Velük szántatja fel szántóföldjét, és velük végezteti el aratását. Velük készíti hadi felszerelését, és a harci kocsik felszerelését is. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek és sütőnek. Legjobb szántóföldjeiteket és szőlőiteket, és olajligeteiteket elveszi, és az udvari embereinek adja. Vetéseitekből, szőlőitekből tizedet szed, és hivatalnokainak, meg udvari embereinek adja. Szolgálóitokat, szolgáló leányaitokat, a legkiválóbb ifjaitokat, még a szamaritokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti majd velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig az ő szolgái lesztek. És akkor majd segítségért kiáltatok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor nem fog válaszolni nektek az Úr. A nép azonban így felelt Sámuelnek. Nem, legyen csak király fölöttünk. Olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép. Nekünk is legyen királyunk, bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezessen minket harcainkban. Sámuel pedig végighallgatta a nép beszédét, és mindezt elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek. Hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel pedig ezt mondta az izraelieknek, menjen mindenki haza a maga városába. Amen. Kedves testvéreim, a megfelolvasott ige szakasz egy igen meghökkentő történés tár fel előttünk. Izrael népe királyt akar az Istentől. Le akarja cserélni az Isten királyságát egy emberi királyságra. És az Isten mindenre azt mondja, hogy jó, rendben, legyen így. Lesz királyatok, de ennek ez és ez lesz a következménye. Sőt, talán a legnagyobb baj, a legnagyobb következmény, amit az ember el se gondolt akkor, hogy az Isten határozottan kijelentette, hogy ezek után hiába imádkoztok majd a királyatok hibája miatt, azt az imádságot nem fogom meghallgatni. És talán a legmeghökkentőbb az egészben, hogy a nép ezt mindezt végighallgatta, tudatában volt ennek a kijelentésnek, mégis királyt akart. Bevallom őszintén, a mai ige szakaszt nem direktbe választottam, hanem úgy kaptam. Egy hét múlva hétfőn kezdődik az egyház kerületi ifjúsági táborunk, amelynek a fő címe az, hogy örök kérdések. Olyan alapkérdésekről lesz szó ott a fiataloknak, amely minden emberben benne van. A fiatalt is érdekli, de az időseket is. Mozgatja a mi lelkünket is. Olyan kérdések lesznek, például az első nap, hogy mit tervez veled az Isten? Mit tervezel önmagaddal? És végül, hogy mit tervez veled a világ? Én pedig azt a kérdést kör kaptam a mai felolvasott igeszakasz alapján, mit tervez veled a világ? Megvallom azt is őszintén, hogy kicsit megijedtem, mikor megláttam a programot, hiszen elég kemény fába vághatom a fejszémet, főleg ige alapján. 130 gimnazistának mondjam el, hogy mit akar veled a világ. És azért ez egy kemény ige szakasz. Ez első hallásra igen keménynek tűnik. Mit kezdjek ezzel? Hogyan beszéljek nekek arról, mit tervez veled a világ? Aztán elkezdtem egyre többet forgatni magamban ezt az igét. Tudatosan már készülök előre, fenyvesre. És azért döntöttem úgy el, hogy ma erről szeretnék beszélni, pont erről a kérdésről, mert arra jöttem rá, hogy ez nem csak a fiatal generációnak a kérdése, hogy mit tervez veled a világ, hanem az időseknek is. Nekünk is, felnőtt hívő keresztényeknek, ott van a kérdés, mit tervez velem a világ? Ennek a szakasznak, Istenünk szent lelkét segítségül hívva, három olyan üzenete van, amire szeretném felhívni a testvérek és jó magam figyelmét is. Az első, hogy Izrael mit dobott el magától, mikor ő azt mondta, hogy az Isten helyett mi királyt akarunk. Emberi királyt. Majd utána azt az üzenetet, hogy mi ennek a következménye. Hogy milyen súlyos következménye lesz annak, mikor az ember az Isten helyett a világit választja. Majd a végén arról szeretnék beszélni, hogy mi az egyetlen egy kiút. Mert igenis van kiút. De mi lehet az? Nézzük hát az elsőt. Mit dobott el magától a nép? Izrael talán a legbecsesebb, legtökéletesebb és legfontosabb ajándékát dobta el magától, amikor azt mondta, nem kell nekünk az Isten királysága. Izrael eldobta magától a teokrácia intézményét. A teokrácia azt jelenti, hogy az Isten úgy uralkodik az ember élete fölött, mint egy király. Mint egy király vezeti a népet, vezeti az embert, mint egy király gondot visel róla, mint egy király védelmezi őket, adott nekik törvényt is, el ne tévelyegjenek az úton, el ne tévelyegjenek az ő rendjétől. És ha visszanézzük az Ószövetséget, ez igenis nagyon jól kivehető Izrael népének életében a teokrácia intézménye. Isten, mint uralkodó, mint szabadító király kihozza őket Egyiptom földjéről. Összegyűjti a népét. Isten, mint őrző, mint gondviselő, mint védelmező, vigyáz rájuk a sivatagban. Hány csatát megnyert Izrael csodák alapján? Isten, mint törvényadó király, odaadja nekik a 10 parancsolatot, a tisztasági törvényeket, minden olyan törvényt, amely megmondja az izraeli népnek, hogyan tartsd be az Isten rendjét, hogyan ne térj le az útról. De itt van a királyt követelő nép is. Nem olvastam fel, de a 7. fejezetet visszalapozzuk, csodálatos módon az Isten megóvja a népet, az egész népet a pusztulástól. Összegyűlnek egy Isten tiszteletre, az Istenhez könyörögni, és ez filiszteusi nép pontosan tudta, ilyenkor Izrael népe nem visz fegyvert. Ott volt a fegyvertelen nép, nők, gyerekek, idősek, mindenki. És a filiszteusok rájuk törtek. Ma kiírtjuk Izrael népét. És az Isten egy óriási nagy szelep bocsát a filiszteus táborra, és rongyá veri a filiszteusokat, visszaüldözi őket, Izrael még gazdagon is kijön ebből az egészből. El sem telik egy hét, mennek az öregek, a bölcsvének, a nép vénei, és közlik a nép akaratát. Emberi király kell nekünk, nem kell nekünk az Isten. Mikor elkezdtem erre készülni, bocsánat a kifejezésért, elnevettem magam, hogy milyen buta ez a nép. Mennyire együgyű Izrael népe. Nem telt el 7 napja, az Isten csodát tett, nekik mégsem kell ő. Aztán utána elszégyenkeztem, mert belegondoltam, hogy mi is ilyenek vagyunk emberek. Az egész emberiséget átjárja ez az együgyűség. Hiába látjuk az isteni csodákat, a látható jeleket. Hiába tesz az Isten látható csodát, hogy itt vagyok, láthatjátok. Érezzük is az isteni vezetést. Mégis az emberiség, ez a világ, zsigerből nemet mond az Istenre. Jó, hogy vagy, de nekünk emberi király kell. A mi királyunk, akit mi választunk. Mindez azért van, mert az ember szíve sajnos csalárd és megtéveszthető. Már ott az Éden kertjében az ördög pontosan tudta, hogyan kell az Isten és az ember közé gátat szabni. Hogyan dobja el magától az ember azt a tökéletes kapcsolatot, ahol az Istennel együtt élt, sőt együtt uralkodott a világ fölött. Ennyit mondott. Olyan lehetsz, mint az Isten. Olyan, mint az Isten. Ezért az ember mindent eldobott. Az összes isteni ajándékát. Mert olyan lehetek, mint ő. De a Szentírás jól megmutatja, ennek milyen következményei lettek. Ott is megmondta az Édenkertben az Isten, hogy ne egyél a fáról. Ne akarj olyan lenni, mint én. Mert ez és ez fog bekövetkezni. Elszakadsz mellőlem. Kiüzetlek az Édenkertből. A halál átkát fogod magadon vinni. Bekövetkezik a bűn, a bűneset. El se telik egy perc. Az ember már elbújik az Isten elől, mert már nem hisz a mindenhatóságában. Azt hiszi, hogy elbújik a bokrok közé, és az Úr nem fogja őt látni. Utána megszakad a kapcsolat, mert már nem látja színről színre az embert. Mert mit is mond az ember? Hallottam a hangodat, és megijedtem. Már nem látja az Istent, csak a hangját hallja. És utána megijed. Mai napig az ember fél az Isten hatalmától. Hallom a hangodat, én elrejtőztem, mert megijedtem tőled. Az emberiségnek sem kellett a teokrácia, az Isten uralkodása, annak vezetése. És ez a mai napig meglátszik. És arra a kérdésre, hogy mit tervez velünk a világ, egyetlen egy rövid válasz lenne. Minden áron elfordítani az Istentől. Ez az egész világ abban mozog, hogy mi elforduljunk az Istentől. Mert sokkal jobb lesz nélküle. Sokkal szabadabb vagy. Lásd, milyen gazdagok vagyunk. Milyen gazdag gondolkodásunk van. Nézd a fejlett nyugatot. Milyen jó ott. Milyen tudósaink vannak. Mennyi mindent meg tudunk tenni az Isten nélkül. Sokkal szabadabbak vagyunk. Olyanok vagyunk, mint ő, ha nem jobb. Erről szól a 21. század társadalma. De nem csak ez. Az egész világ erről szólt. Olyanok vagyunk, mint ő, ha nem jobbak. De látjuk, hova tart a világ. És az Istennen is látszik, hogy ő nem egy elnyomó uralkodó, nem egy diktátor, mert ő nem megtiltja se az embernek, se Izraelnek, mikor cserélni akar. Nem küldi oda az angyalokat, hogy most pedig már itt maradsz mellettem. Nem kezd el érvelni, nem kezd el kampányolni, hogy miért is jó mellettem. Egyszerűen annyit mond. Mehetsz, lehet ilyen, ez a következménye. De mik ezek a következmények? Szakaszunk ezeket írja. Ez lesz a király joga, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi harci kocsiaihoz, meg lovasaihoz osztja be, és ők futnak majd előtte. Vagyis feláldozza a fiaitokat. Majd a király, mikor hadba megy, nem ő megy az első sorban, hanem a ti fiaitok. Parancsnokká teszi őket 1000 ember felett, 50 ember felett. Vagyis a fiaitokat meg fogja venni hatalommal. Meg fogja a lelküket kísérteni hatalommal. Velük szántatja fel a szántóföldjét, velük végezteti el az aratást, velük készíti a hadifölszerelést és a harci kocsik felszerelését. Vagyis ki is használja a fiaitokat? Lányaitokat meg elviszi kenőcskészítőnek, szakácsnőnek, sütőmesternek. Vagyis a lányaitok sem lesz szabad, hanem szolgálni fognak mindig valakinek. A legjobb szántóföldeiteket, szőlőiteket, olajligeteiteket elveszi, és az udvari embereknek adja. Vagyis eddig gazdag voltál, mert bő termést kaptál, de ezt most a király elveszi, és nem neked forgatja vissza, hanem annak adja, aki vele jóban van. Elveszi a szolgálóitokat, szolgáló leányaitokat, legkiválóbb ifjaitokat, még a szamarakat is elveszi, hogy a maga munkáját elvégezze. Vagyis kihasznál mindenkit. És talán a legdöbbentőbb, amikor ezt mondja az Úr, mikor segítségért kiáltatok királyaitok miatt, és maga, akit magatoknak választottatok, akkor nem fog nektek válaszolni az Úr. Vagyis ez azt jelenti, hiába imádkozott a nép, Isten nem hallgatta meg a király ellen elmondott imádságot. Hiába panaszkodtak, hiába kértek segítséget, az Úr nem válaszolt. Nézzük végig Izrael népének történelmét. Kik vitték mindig a romlásba őket? A megválasztott királyok. Ez a nemzedék, aki király követelt, már a saját bőrén megtapasztalja, hiszen Saul már így uralkodik felettük. Már az ő életükben beteljesedik minden, amit az Isten akkor előre megjósolt. És ez a nép szembe ment, a szeme előtt láthatta azt, hogy az Isten mellett milyen békességben, milyen jólétben élhettem. Az emberi király alatt meg csupa lemondás, csupa fájdalom, csupa szenvedés van. Lecseréltük az Istenit az emberire. De tudatosan nemet mondottak. Tudatosan nem kellett nekik az Isten. Nem baj, olyan királyt akarunk, mint ami a többieknek van. És kedves testvérek, a mi világunk is ilyen. Ugyan ebben a világban élünk, mint ott akkor, csak teljesen más köntösbe van felöltöztetve. Az Isten nélküli világban az ember boldogtalan életet él. Nincs szabadsága, nem vagyunk önállók. Ez csak egy hiú ábránt, hogy mi szabadok és önállóak vagyunk. Isten nélkül nem vagyunk azok. Mert az ember az Isten mellé van teremtve. Ha nincs mellettünk, boldogtalanok vagyunk, céltalanok vagyunk, és nem vagyunk szabadok. Nem lesz soha olyan emberi intézmény, amiben ne lenne hiba, ne lenne megosztottság, ne lenne probléma, mert minden ember önző. Minden ember úgy irányítja a közösséget, neki is jó legyen, de azért én gazdagabb legyek. És félre ne értsétek, testvéreim, én nem az állami intézmények ellen beszélek. Sőt, maga az Isten parancsolja meg, Pál apostol írja le, hogy engedelmeskedjetek a világi felsőbbségnek. De ha nincs benne isteni rend, az anarchia. Lássuk, hogy néz ki a mai világunk. Nincs benne isteni rend. Anarchia van. Mondjuk ki, a mai világban az anarchia uralkodik. Nézzük végig a történelmet, nagy hatalmakat, az államokat. Nézzük végig a magyar nemzetünk történelmét. Mikor virágzott ez a nemzet? Mikor az Isten mellett volt? Mikor voltunk a legmélyebben? Mikor az Isten rendje eltűnt ennek a nemzedéknek az életéből? Miért tart ott a világunk, ahol? Miért van ennyi abnormális esemény, irányzat? Mert az ember az isteni rendről lemondott a világi rendért. Kiszorult a mai ember életéből az isteni rend. És nem is lesz soha rend, mindig csak anarchia fog uralkodni felettünk, amíg a világ nem veszi észre, vissza kéne menni az eredeti forráshoz, az élő Istenhez. Az emberiség a bűnesetkor, Izrael népe ott Rámában lemondott a teokráciáról. Nem kellett neki az Isten uralkodása, vezetése. És ennek a következménye az lett, hogy azóta az ember és ez a világ békétlenségben, boldogtalanságban és céltalanságban éli a mindennapi életét. Mert már rég nincs meg benne a harmónia, az öröm, a tartós öröm, a tartós boldogság, az örökkévaló békesség, mert az Isten világa eltűnt az emberekből. A testvéreim, egyet soha ne felejtsünk. Ember alapvetően Isten mellé volt teremtve. Hiánycikk van az életünkben? Menjünk az Isten mellé. Békétlenség van az életünkben? Menjünk vissza az Isten mellé. Azt akarjuk, hogy újra az anarchiából rend legyen? Menjünk vissza az Isten mellé. Mert amíg ő nincs benne, addig az emberi társadalmat toldozgatjuk, foltozgatjuk, próbáljunk ilyen irányzatot, olyan irányzatot, izmusokat kitalálni. Tökéletes rend soha nem lesz. Előbb vagy utóbb mindenből anarchia lesz az Isten nélkül. De kedves testvérek, még mielőtt bárki azt hinni, hogy minden olyan letargikus és borús, hadd hirdessek egy evangéliumot. Nekünk keresztény hívő embereknek van egy felsőbbségünk, van egy uralkodónk, egy tökéletes királyunk, akivel újra megélhetjük azt a teokráciát, amikor az Isten uralkodik az ember élete felett. Ez a király nem más. Úr Jézus Krisztus, az élő Istennek fia, aki visszahozta Isten királyságát ebbe a világba, akinek köszönhetően ma, és mindig, és mindenkor az ember visszatérhet oda, ahonnan elszakadt. Ezt írja erről a királyról a Szentírás. Ő az uraknak ura, a királyoknak királya. Jézus Krisztus, ami urunk, a mindenség ura. Hiszen nem csak az embereket váltotta meg, hanem ezt a teremtett világot. Ő megkapta ajándékba az atyától, ami mennyei atyától, ezt az egész világot, hogy uralkodjon felette, hogy őrizze, hogy gondot viseljen a földről és rólunk is. Azért tart még a kegyelmi idő, azért nem szakít az Isten végleg ezzel a világgal, mert Jézus még nem mondott le róla, még gyűjti az ő gyermekeit. Azért tartunk még a mai napig, azért vagyunk életben, és kimerem mondani hittel, azért reménykedhetünk a jövőben is, mert van egy ilyen királyunk, aki mindenek felett úr. Mindenek, mindenki felett, még a sátán felett is úr. Nem véletlenül mondja magáról, és egy óriási reménysége a hívő embernek. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön is. Minden hatalom az ő kezébe van, és ő a mi urunk, ő a mi királyunk. Jézus tehát, Jézus által egy olyan urunk lehet, ki mellett örök reménységünk van a világunk és a saját jövőnk felé. És a benne hívők már ezt itt, a menny dicsőségét, az ő örök királyságának dicsőségét, boldogságát, békességét már itt ebben a világban is megélhetik. De amíg nem menjünk föl a mennybe, ő addig itt uralkodik, őriz minket, gondvisel rólunk. Vagyis testvéreim, mi is átélhetjük újra azt a csodát, amely a teokrácia csodája. Az élő Isten, az egy Isten uralkodik a mindennapjaink felett. Ugyanis, ha egyszer az ember kimondja hitből, hogy többé nem én élek, hanem bennem él a Krisztus, annak az embernek az életében azonnal megjelenik a teokrácia csodája. Újra van királyod. Nem emberi, hanem isteni. Az ilyen hitű ember újra megélheti, hogy mi az, amikor az Isten tenyerén hordozza valakinek az életét. Hogy az Isten előttünk jár, és úgy rendezi az egész életünket, hogy bárhova, ahova megyek, ott áldás vár, ott boldogság van, ott már minden harcomat megnyertem, végig kell harcolnom, de vereségem nem lehet, mert az én királyom, az én uram előttem jár, és mindent igazgat én előttem. Az ilyen ember életében megtörténhet az, hogy olyan vezetése van, mint Ábrahámnak, Mózesnek, az apostoloknak, minden olyan nagy hitű nagyjainknak, akikre fölnézünk. Mert testvéreim, hozzánk is beszélhet az Isten. Hozzánk is nyilvánvalóan kimondhatja az ő akaratát, az ő igéje által, ha odafigyelünk őre át. És nekünk is szól az az örök isteni kegyelem, ígéret és reménység, amelyet az izraeli népnek mondott a pusztai vándorlás előtt. Hogy maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged, nem marad el mellőled, ne félj hát, és ne rettegj. Na ez az a tudat, ez a reménység volt, amely erőt adott az összes prófétának. Vállalták a mártírhalált is. Ez az erő és tudat adott erőt az apostoloknak, hogy véghez vigyék a missziónak nehézségeit. Ez az az erő adott reménységet a reformátoroknak, hogy amikor kellett, emberi széllel szembe menjenek, és hirdessék az igét. És kedves testvéreim, nekünk is ez adhat erőt, reménységet. Jézus Krisztus, ami királyunk, egyetlen királyunk, megy előttünk, nem kell hátfélnünk, nem hagy el minket soha, nem marad el mellőlünk, ő ott van mindig mellettünk. Menjünk oda Jézus mellé. Hagyjuk, hogy ő jöjjön ide. Mindenki ezt keresi. Ezt kerested te is, én is. És ezt keressük a világban. És milyen boldogság volt az, amikor valaki már ezt megtalálta. Ne keresgéljünk többet a világban. Hagyjuk, hogy Jézus odaálljon mellénk. És királyunként, vezetőnként, együtt haladva az úton. Elérjünk a végső célba. adjuk át magunkat ő neki. Minden bajunkkal, nyűgünkkel, kérdésünkkel, és minden örömünkkel. Ő nem egy elnyomó úr, aki nem akarja hallgatni a pornépnek fájdalmát. Együtt szenved velünk. Ő nem egy elnyomó úr, aki nem akar örülni a népével, örüljön magának. Nem. Velünk együtt akar örülni. A társunk akar lenni. Minket akar vezetni. Legyen újra a mi életünk királya is, ez a Jézus Krisztus. Váljon a minden napjainká, akár himnuszként énekeljük el minden egyes nap a 264. dicséretünket, amit majd a végén fogunk énekelni. Ennek befejezésképpen, ha olvassam föl az első két versét. És én arra kérem a testvéreket, lelki csendben, figyeljünk arra a szövegre, mit is mond el valójában, mennyivel boldogabb az Isten királyságában élni. Áldjad én lelkem az dicsőség erős királyát, ő neki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Szúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád. Áldását mindenben érzed. Ilyen királyságban lehet részünk Jézus mellett. Adja Isten, hogy aki még ezt nem találta meg, az hagyja, hogy Jézus mellé lépjen, aki meg már megtalálta, annak adjon előtt a mindenható élő Isten, erről az útról soha el ne tévejedjen. Imádkozzunk! Megváltunk, Urunk Jézusunk, hálatelt szívvel állunk itt előtted, hogy ilyen királyunk vagy, aki ott vagy a mindennapokban, aki nem valami palotában ül egy nagy trónon, és nem foglalkozik a néppel, hanem mint szerető atyaként ott vagy velünk gyermekeiddel. Olyan jó, Urunk, abban lenni, kimondhatjuk, hogy mi olyan királyságnak a tagjai vagyunk, ahol nem alattvalók vagyunk, hanem együtt vagy velünk társ, és mint gyermekekként fordulhatunk feléd. Urunk, olyan jó ebben élni. Kérünk, Urunk, azokat, azokért imádkozunk most, akik még nincsenek melletted, de nagyon keresnek, akik céltalanul, boldogtalanul, kérdésekkel tele az életükkel keresik ezt a világot, ezt a tökéletes isteni világot. Urunk, kérjük, állj oda melléjük, érítsd meg az ő szívüket. Kérünk, Urunk, add, hogy észrevegyük szívünkkel, lelkünkkel, a szent lelked vezetése által, észrevegyük a mellettünk álló ilyen embert. Mindannyiunk életébe hozol ilyen embereket. Lehet, hogy egyet, kettőt, talán több százat is. Kérünk, Urunk, add, hogy észrevegyük őket, és tudjuk hirdetni ezt az evangéliumot. Nincs minden veszve, hozzád lehet tartozni. Áld meg, Istenünk, ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezeti közösségnek a szolgálatát. Add, Uram, hogy méltó módon, hitelesen hirdessük a te szent nevedet. Add, hogy minél több lelket megnyerjünk a te országodnak. Hiszen az életünk akkor nyer értelmet, ha neked szolgálhatunk. Légy hát közöttünk, Istenünk, küld el közénk szent lelkedet, add, hogy ne csak itt a vasárnapi istentiszteleten érintse meg a lelkünket, a te lelked, hanem a mindennapokban vezessen. Áld meg az imádságainkat, a mindennapos igei olvasásunkat. Gerjesz fel a lelkünket, Urunk, arra, hogy igen, imádkozni és igét olvasni nap mint nap, hogy melletted lehessünk. Hiszen akkor lehet áldásos az életünk. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, és most hallgass meg azokat az imádságokat is, amelyeket a csendes percekben eléd tárunk. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseinket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hirdetem a jövő heti alkalmunkat, megszokott módon, megszokott időben vasárnap, 11 órakor Isten tiszteletet, és párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet, gyermek megőrzést is tartunk. Jövő hét vasárnap már nagy tiszteletű úr fog közöttünk szolgálni, már azért van távol, hiszen tegnap Somogyi Alfréd esperes úr lánya, akkor volt az esküvője, és őt is meghívták oda. De ma már hazajön, jövő az egész héten itthon lesz, és jövő hét vasárnap már ő szolgál közöttünk. Áldás vétele előtt pedig énekeljük a 264. dicséretünknek mind az öt versét. A 264. dicséretünknek az első verse így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad én lelkem a
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után mi atyánknak szeretete, mi megváltónknak, Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Úristennek közössége legyen, és maradjon mindörökké mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.